a hazai makrogazdasági kilátásokkal folytatjuk. A költségvetés nincsen könnyű helyzetben, és hát a héten érkezett jegybanki kamatdöntés is, úgyhogy akadt téma bőven. Vendégünk a vonalban Nyeste Orsolya, az Erste vezető makrogazdasági elemzője. Szeretettel köszöntünk, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Kezdjünk talán a jegybanki kamatdöntéssel. Gondolom, hogy maga a döntés az nem érte váratlanul. Milyen várakozásaid vannak a folytatást illetően, hogyha itt a monetáris döntéshozóknak a hazai kamatpályáját vizionáljuk?
Igen, a jegybanki kamatdöntés egy most ebben a hónapban elég jól előrejelezhető volt, hiszen a múlt hónap végén ilyen elmondta a jegybank, hogy véget ért a monetáris politikának a gyors lépésekkel operáló szakasza, és a második negyed évben lassabb lépésközökkel folytatódhat a monetáris enyhítések sorozata, és hát ugye lényegében áprilisban ez történt, 50 bázispontra lassította a jegybank a kamatcsökkentések ütemét. És az, hogy hogyan tovább, az ugye már egy kicsit fogósabb kérdés, az infláció emelkedésével kapcsolatos kockázatok, illetve az, hogy itt a nemzetközi, illetve a hazai pénz- és tőkepiacokon is elég izgalmas volt az elmúlt időszak, és ez ugye megint a forintnak a volatilisebb mozgásaihoz vezetett. Ez azért úgy azt sugallja, hogy a második negyed évben talán még lesz tér további kamatcsökkentésekre, de a év második felében azért érdemben beszűkültek a lehetőségek arra, hogy nagyon, nagyon releváns további kamatvágásokat lehessen végrehajtani. Mi egyébként úgy gondoljuk, hogy májusban azért még lesz tér egy újabb 50 bázispontra, a június már kérdésesebb. Most az az alapvárakozásunk, hogy júniusban egy 25 bázisponttal egyelőre lezárja a jegybank ezt a monetáris enyhítési ciklust, ami ugye azt jelenteni, hogy a fél év végére, június végére 7%-ra csökkenne a jegybanki alapkamat.
Ugye ejtsünk néhány szót a hozamgörbe hosszú oldaláról is, hiszen a teljesen más dinamika mozgatta a hosszú hozamokat, mint a jegybanki alapkamatot, hiszen míg az alapkamat 225 bázisponttal csökkent year to date, addig a 10 éves referencia hozam a január elejé 5,5% körüli szintről 7% fölé emelkedett. Minek köszönhető ez az ellentétes irányú mozgás, illetve milyen tényezők befolyásolhatják a hosszabb oldali hozamokat az idei évben, és végezetül mik a várakozásaitok az évvégi hozamszinteket illetően a hosszú oldalon?
Ugye a hosszabb hozamoknál az történt, hogy alapból nem feltétlenül párhuzamosan a jegybanki kamatvágásokkal kell mozogniuk a hosszabb hozamoknak, hanem ugye a kötvényhozamok beáraznak már előre sokszor valamiféle várakozást a kamatpályára vonatkozóan. És így december végén, január elején az volt a helyzet, hogy elég sok további kamatvágást árazott be a magyar kötvénypiac, részben ugye annak köszönhetően, hogy akkor még az amerikai piacokon is, az amerikai Fedtől rendkívül sok kamatvágást vártak az idei évre. Ha visszaemlékszünk, úgy indult az év, hogy a piac azt is elképzelhetőnek tartotta, hogy az idei évben 6-7 kamatcsökkentést hajt végre az amerikai jegybank. Na most aztán telt az idő, és bizony szépen kiderült, hogy ezt a makrogazdasági fundamentumok az USA-ban egyáltalán nem indokolják, hiszen a gazdaság az továbbra is erős, és az infláció sem csökken a kívánt mértékben. És most már a piac egészen másképp gondolja, egy, de maximum két kamatcsökkentést tart elképzelhetőnek az amerikai jegybanktól, emiatt ugye a kamatvárakozások változása miatt az amerikai hosszú hozamok is feljebb tolódtak, és lényegében ez hatott a magyar piacra is. Tehát a nagy kép az igazából az, hogy az év elején egy kicsit előre szaladt a piac a kamatvárakozásaival, ez hatott a fejlett piacokon is, és hatott a magyar piacon is. Még most ugye azt látjuk, hogy a piaci árazások kezdenek rájönni, hogy ezek a várakozások talán túlzottak voltak, most kezd ebből visszavenni, most kezd egy korábban gondoltál magasabb rövid oldali kamatszintet árazni, és ez értelemszerűen visszahat a hosszú hozamokra is. A magyar piacon pedig ugye még ami plusz speciálisan hatott, hogy április elején módosítani kellett az AKK-nak a finanszírozási tervét. Emelkedett a nettó finanszírozási igény a előzetesen tervezetnél várhatóan jóval magasabb költségvetési hiány miatt, és ez ugye azzal járt, hogy a kötvénypiacon a aukciós kínálat a papírokból is emelkedni fog a december végén tervezetekhez képest, ami ugye maga után vonhatja ezt, hogy a keresleti kínálati viszonyokból adódóan lehet, hogy ezt a többlet kínálatot a piac már csak magasabb hozamon lesz hajlandó felszívni.
Milyen fiskális lépéseket vártok, hogyan lehet ezt a költségvetési pályát irányban tartani, és akár a választásokat követően jöhetnek olyan újabb lépések, amik stabilizálhatják ezt a költségvetési pályát?
Nagyon nehéz kérdés, mert tényleg ezek a júniusi választások vannak a fókuszban. Döntött a kormányzat egy 675 milliárd forintos beruházás elhalasztásról, ami én úgy gondolom, hogy nagyjából lefedi az idei évi kiigazítási igénynek a kétharmadát. És ugye igazából a választások utánra az a kérdés marad, hogy ezt a maradék egy harmadot, ezt további kiigazító intézkedésekkel lefedi a kormányzat, vagy pedig valamilyen szinten elengedi az megemelt 4,5%-os GDP arányos deficit célját is. Nagyon nehéz ezt látni, és nem is biztos, hogy érdemes találgatásokba bocsátkozni, de szerintem azt azért így fontos megjegyezni, hogy sajnos a gazdaság állapota az nem túl jó, tehát a növekedés magához térése az korán sem halad olyan sebességgel, mint ahogy azt korábban vártuk, vagy a kormányzat előrejelezte, és én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen szerepet játszhat abban, hogy dönt egyáltalán kiigazításokról a kormányzat a második fél évben, illetve abban, hogy milyen szerkezetben dönt további lépésekről. Hogyha a piaci helyzet kedvezően alakul, és a magasabb hiánynak a finanszírozása nem ütközik különösebb korlátokba, akkor lehet, hogy a kormányzat úgy gondolja, hogy az idei évben is fut tovább egy 5% körüli GDP arányos hiánnyal, és majd csak középtávon fog esetleg további intézkedéseket hozni a 3%-os hiány cél elérése érdekében. És ugye középtávon már a helyzete is kedvezőbb lesz abból a szempontból, hogy az adósság után fizetendő kamatterhek jövőre azért már valószínűleg nem a GDP 5%-a közelében alakulnak, mint az idén, tehát ez jelenthet egy pótlólagos mozgásteret, ha kevesebb kamatköltséget kell kifizetni, másrészt pedig a gazdasági növekedés lassú beindulásával azért az áfa bevételek, illetve a fogyasztási bevételek oldaláról is javulhat a kép, tehát elképzelhető, ahogy a kormányzat felvesz egyféle kiváró álláspontot, és próbál teret adni annak is, hogy kivárja, hogy a hiány magától is különösebb, drasztikus intézkedések nélkül csökkenő pályára kerüljön.
Míg az Egyesült Államokban például határozottan kijelenthetjük, hogy megrekedt az infláció csökkenése, addig az eurozónában és Magyarországon egyenlőre legalábbis nem láttuk ezt a jelenséget, hiszen a legutóbbi adatok is további csökkenésről árulkodnak, és az év végi 5,5%-ról 3,6%-ra csökkent az éves alapon számított infláció mértéke. Hogy látod, hogy meddig folytatódhat ez a dezinflációs trend Magyarországon? Mikor jöhet a fordulópont, és az év végére milyen számokat várhatunk, mire számíthatok?
Az infláció csökkenése kapcsán azt látni, hogy Magyarországon egy kicsit később fulladt ki a támogató bázis hatásnak a szerepe, mint a fejlett piacokon. De a fejlett piacokon akár az USA-t, akár az eurózónát nézzük, most már a bázis hatás nem támogatja a további infláció csökkenést. Magyarországon viszont még úgy néz ki, hogy áprilisban támogatni fogja. és emiatt csak májustól várható egy újabb jelentősebb emelkedés a teljes inflációs rátában. És igazából ez befolyásolja most a különbséget, amit az inflációs dinamikákban látunk. Abban azonban ugye nincs nagy különbség, hogy akár csak Magyarországon globálisan is igaz, hogy az élelmiszeráraknak, illetve az energiáraknak az inflációt fűtő szerepe az lényegében teljesen kifulladt. Tehát ezek a tényezők, ezek most inkább a dezinflációt támogatják mindenhol, és emiatt eléggé előtérbe került az, hogy bizony a szolgáltatások inflációját nem sikerült a kívánatos mértékben megfékezni, és ez az, ami a monetáris politikai döntéshozóknak, akár az amerikai Fedet, akár az Európai Központi Bankot, akár pedig a Magyar Jegybankot nézzük, ez most tejpályást okoz. Tehát nagyon előtérbe került most az, hogy különös figyelmet fordítanak a szolgáltatás inflációnak az alakulására, főleg azért, mert ezért nagy mértékben mutatja azt, hogy az inflációs várakozások hogy alakulnak az egyes gazdaságokban. Hogyha ezek túl magasak, akkor ez azt jelenti, hogy tovább kell fenntartani a szigorú monetáris kondíciókat, aminek viszont a kívánatosnál nagyobb reálgazdasági áldozatai is lehetnek, tehát ez most mindenképpen kihívás a döntéshozók számára.
A nyilatkozatok alapján lehet, hogy egy újabb ársapka is kilátásban van. Mennyire fontos szerepet játszik a fogyasztói kosárban, illetve az infláció alakulásában az üzemanyagárak szintje? Mely termékcsoportok vagy szolgáltatási csoportok azok, ahonnan negatív meglepetések érkeznek, érkezhetnek?
Az üzemanyagárak most nem feltétlenül a infláció alakulása szempontjából fontosak, de most a bázis hatással az új évben az üzemanyagárak az évszerév indexben inkább visszatérő szerepet játszanak. Tehát ugye az évszerév index, az éves inflációs index az nagyon-nagyon lassan fordul, és ugye annak ellenére, hogy 20-20 alapban nőnek az üzemanyagárak, lehet, hogy az évszerév indexben ez nem feltétlenül jelent különösebben erős inflációs tényezőt. De amennyiben az üzemanyagárak emelkedése tovább folytatódik, akkor az jelenthet egy plusz inflációs veszély. De ennek ellenére is úgy érzem, hogy nem az inflációs terepe miatt aggódik a kormány, de az üzemanyagoknak, hanem inkább amiatt, hogy a drága benzin, a drága jármű üzemanyag visszafogja a fogyasztást, és ugye emiatt van folyamatosan napi renden, hogy ne legyen az üzemanyagár magasabb, mint a régiós átlag. Ha csak valami nagyon-nagyon rendkívüli dolog nem történik az olajára kapcsán, mondjuk egy háborús helyzet eszkalálódásának köszönhetően, akkor nem biztos, hogy inflációs szempontból most az üzemanyagárak miatt kell nagyon-nagyon aggódni. De igazából az a fontos, hogy a gazdasági szereplők majd egyik hónapról a másikra milyen mértékű átáramlásokat ejtenek meg, de mivel a bázis hatás elveszti támogató jellegét, sőt kifejezetten az infláció csökkenése ellen fordul ez a technikai hatás, de még kismértékű havi átárazások esetén is emelkedni fog az infláció. Hogyha ezek a havi átárazások, akár a szolgáltatások, akár az ipari termékek árait nézzük, de viszonylag moderáltak maradnak, akkor ez azt jelenti, hogy az év nagy részében ilyen 4-5% közötti inflációkat láthatunk. Ha viszont bármilyen ok miatt forintgyengülés, túlzott bérkiáramlás, akár a magasabb üzemanyagár okozta ársok, akár a várakozásoknak a magas szinten ragadása, akár egy nem várt fogyasztási élénkülés miatt az átárazások felgyorsulnak a második fél évben, akkor ez azt jelenti, hogy tényleg az utolsó negyed évben egészen gyorsan emelkedő inflációs számokat láthatunk majd, jóval 5% felé, akár a 6%-ot is elérhetné megint az infláció az év végén. Úgyhogy ezt gondolom, hogy mindenki nagyon-nagyon szeretné elkerülni, leginkább a monetáris politika, és ugye ezért is mondtam a beszélgetés elején, hogy mennyiben a pozitív reálkamat szint fenntartása továbbra is fontos, ugye a további kamatcsökkentésekre már tényleg csak visszafogott és korlátozott tér maradt. Mi egyébként alaperőre jelzésünkben az infláció kapcsán azt várjuk, hogy 5,5%-ra fog emelkedni az év végére, és aztán 2025-ben ismét elindulhat egy dezinflációs folyamat, és ennek eredményeképpen a jövő év második felében várhatóan már tartósan és a jegybanki szélsávban tud maradni az infláció.
A devizapiacokon milyen tendenciákat láttok? Gondolok itt akár az euró-dollár relációra, illetve a forintnak a helyzetére.
Ugye említettem a beszélgetés elején, hogy nagyon-nagyon sok kamatvágást várazott a piaca az év elején az USA-ra vonatkozóan, és ugye ahogy ezek a kamatcsökkentési várakozások tűntek el, és ugye visszavett a piac ebből, annak nagyon nagy szerepe volt abban, hogy a dollár a korábban gondolta szemben nem került gyengülő pályára, hanem jelentős mértékben erősödött az euróval szemben. És most ugye kialakult az a kép, hogy valószínűleg az Európai Központi Bank hamarabb fog kamatot vágni, mint az amerikai Fed, és ez most úgy nyomasztja az eurót, és viszonylag erősen tartja a dollárt. Tehát most egyértelműen az látszik, hogy a két térség kamatkilátásaival kapcsolatos várakozások és azoknak a változása dominálja az euró-dollár árfolyamnak a mozgását, és ugye ebben rövid távon nem is nagyon várható nagy változás. Hát meglátjuk, hogy mi történik a második fél évben, hogy akkor végül is melyik jegyben fog előbb lépni, milyen mértékben csökkentik a kamatokat. Az Európai Központi Bank esetében a már biztosra vett júniusi kamatcsökkentés után kommunikálnak egy kamatcsökkentési ciklust, tehát ezek szerintem nagyon-nagyon fontos tényezők lesznek. Azt látom, hogy középtávon azért annyiban nem változott a kép, hogy az eurótól egy nagyon-nagyon lassú felértékelődő tendenciát várnak a piaci szereplők. És forintra átérve azért ezek a nemzetközi változások, tehát az euró-dollár árfolyamban bekövetkező mozgások, trendváltozások, ezek nagyban befolyásolják a forintnak a kilátásait is, de tudjuk, hogy a forint az, mint a feltérekő piaci devizák általában érzékeny a dollár erősödésére, tehát ha a dollár tovább erősödik, ez nem túl pozitív hír a forint szempontjából. Ugyanakkor ugye a monetáris politika valószínűleg nem nagyon akarja megengedni az inflációs hatás miatt, hogy a forint egy gyors leértékelődő pályára kerüljön. Tehát ez azt is jelentheti, hogy akkor tovább csökkenhet a magyar kamatvágásoknak a lehetősége, csökkenhet a mozgástér a lazításhoz, és hogyha magasabb kamatszint alakul ki a magyar forint piacon, ez azért megvédheti az árfolyamot egy jelentősebb leértékelődési hullámtól. De azért fontos fundamentális támasz továbbra is a fizetési mérlegnek a helyzete, ami várhatóan megőrzi a többletét az idei évben, ez azért nem sugall nagyon jelentős forint leértékelődést. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy maradhatnak ezek a trend nélküli mozgások. A tavalyi második fél évben már egy gyengébb sávba került az árfolyam, minden azonban már nem feltétlenül fog nagyon jelentősen leértékelődni a forintnak az euróhoz viszonyított árfolyama. Ahhoz már szerintem mindenki hozzászokott, hogy a forint egy érzékeny volatilis devizának számít, tehát azokról teljesen reagál arra, ha kockázat érzékelésben bármilyen változást következik be, és hát ugye ennek kapcsán gondolhatunk akár a geopolitikai feszültségekre, akár az amerikai választásokra, akár a makrokilátásokkal kapcsolatos bizonytalanságukra, azért valószínűleg el lehet azt mondani, hogy nincs vége az izgalmaknak a devizapiacokon.
Köszönjük a beszélgetést Nyeste Orsolyának, az Erste vezető makrogazdasági elemzőinek, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, viszont kívánom, szervusz.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét kívánunk!